Következik a mentor. Add tovább.
Tudom rólad, hogy szereted a régi zenéket és a régi korongokat. Milyen koronggyűjteményed van otthon?
Vannak zsolnai korongok, ilyenek nincsenek. Hogyha hanglemezre gondolsz, hogy az LP-re, akkor én azért nem vagyok egy ilyen túl komoly gyűjtő. Tehát ilyen 20 pár éve vásárolok hanglemezeket. Persze azért van a gyerekkoromból maradt örökség is a lemezgyűjteményemben, de egy ideig vásárolgattam olyan zenéket is, ilyen tánczenéket, meg ilyesmiket. A DJ világ az így a 2000-es évek elején az egy picit így elkezdett érdekelni, és én nekem is voltak rendszeresen ilyen klubestek, amiket csináltunk, meg hozzáverődtem egy ilyen jazz alapú tánczenét játszó csapathoz, a Kaiser és Shuriken, akik a 2000-es évek az elején csináltak egy csomó ilyen bulikat a városban, és azokban a körökben kezdtem játszogatni. Tehát elsősorban a felnőttkori lemezvásárlásomnak az első lendülete az ilyesmi volt, hogy tánczene, de aztán meg rájöttem, hogy valójában a régi dolgok azok sokkal érdekesebbek, pontosabban a lemezgyűjtésben az, ami engem érdekel, hogy lehet kitúrás, amit úgy hívnak. Túrás, az úgynevezett túrás, ami azt jelenti, hogy egy teljesen váratlan zenét rábukkan az ember egy 100 forintos lemezekkel teli fiókba, és annak nagyon örül. Én aztán meg egy pláne nagyon örülök abban az esetben, hogyha például van rajta egy jó hangminta. Tehát én egy ponton túl elkezdtem úgy lemezeket vásárolni, hogy kifejezetten abból a célból, hogy aztán az ilyen zenei alapanyag lehessen.
Tehát akkor a kuriózumokat gyűjtöd?
Vannak olyanok, akik ugye a drága, meg egyedi lemezeket gyűjtik. Nekem is van egy pár ilyen gyűjteményemben, amit mondjuk ahhoz képest, hogy mennyire vettem 500 forintért, és az interneten körülnéztem egy évvel ezelőtt, hogy mennyit érnek a lemezgyűjteményünk az értékesebb darab, és van, ami teljesen meglepő módon ilyen 100-150 euró sáron megy, de mondjuk ez mondjuk konkrétan 4-5 lemez. Az összes többi, tehát nem is az, hogy a különlegességre, nem az volt a cél, hogy olyanokat vadászok, ami másnak nincs meg, hanem inkább az, hogy ami nekem különleges abban a szempontból, hogy valami vicces dolgot látok rajta, ami arra tudok következtetni, hogy ezen biztos, hogy van legalább egy-két olyan jó hang, amit majd fel tudok használni, vagy inspiráció forrásnak az is pontosan ugyanolyan jövő. Tehát nem feltétlenül csak hangmintának konkrétan, hanem abból a célból, hogy inspirálódjon az ember, hogy tovább löki a zeneírásnak azokon a periódusain, amikor egy picit elakad az ember, és picit megtorpan.
Szokták mondani, hogy a zenei világban már mindent megírtak. Bocsánat, közben itt a macska belenyávogott a felvételbe.
De ez nagyon jó, természetesen még jó, hogyha beleszól a vadon.
Igen.
Hát a tigris a vadonból beleszól.
Szóval szokták mondani, hogy a zenei világban már mindent megírtak, és nem lehet igazából újdonságot mutatni. Téged mi az, ami mégis inspirál, amikor zenét szerzel? Hogyan születik meg egy-egy ilyen mű?
Nincs ilyen olyan templét, vagy olyan minta, amin mindig elindulok. Azt nem mondom, hogy soha nincs egyfajta ilyen struktúra, amiben gondolkozom. Ez általában periódusonként változik. Most például egy 80-as évek afrikai diszkózenéből merítő lemezt csinálok, és akkor például a templét, vagy a kiindulási pont az a tempója a számunk, ami nagyjából ilyen 100 és 120 BPM közötti tempó, de amúgy meg a dalok, tehát hogyha azt képzeljük, hogy a dal az az, amiben énekelnek is, és akkor van egy versszak, meg egy refrén, meg ilyesmi, tehát mondjuk azok a típusú dalok, amit a Péter Fiborinak írtam, azokban sokszor az adja hát hogy is mondjam, tehát hogy így azért vagyok zavarban, mert leginkább a zenével való foglalkozást és a zeneszerzés is úgy lehet leírni, mint egy betegséget. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, amit csinál az ember akkor, ha kell, ha nem, és egy olyan betegség, amiből nem tudsz kigyógyulni, egy gyógyíthatatlan betegség. És akármi van, én ezzel foglalkozom, és akármi is lesz, én ezzel fogok foglalkozni, akkor is, hogy esetleg úgy az élet, hogy nem tudok meg belőle megélni, akkor is ezzel fog foglalkozni, mert ez az a dolog, ami intellektuálisan a legjobban mozgat. Szóval az a helyzet, hogy azért nehéz erre válaszolni, mert azért, hogyha az ember ezt egy fél életen keresztül csinálja, és én ezt azért már bátran mondhatom, hogy egy fél életen keresztül csináltam, mert 45 éves leszek jövőre, akkor mindig más az, ami fontos, mindig más az a szikra, ami beindítja azt, hogy mi az, amikor már elképzelem, hogy a kis ötletekből, amiket folyamatosan gyártok, majd lesz egy dal.
A zene szereteted milyen régre nyúlik vissza? Mert mondtad, hogy most már egy fél életen keresztül ebben te forgolódsz. A zeneszeretetedet hova tudod elhelyezni, honnan indult?
A zeneszeretetemet is igazából azt a zeneiséget amiben én mozgok, és amiben én azt a koordinátorrendszert, amiben én dolgokat írok, azt az olyan sofának köszönhetem. Aki egy teljesen hobbi zene szerető ember, tehát őre neki nem volt olyan szinten közel a zeneihez, mint ahogy nekem lett, hanem egyszerűen csak fiatal korától kezdve elkezdte gyűjteni a jó számokat a rádióból, ahogy azt lehetett a 70-es meg a 80-as években, akár a 60-as években is, akinek volt magnója. Tehát neki volt egy, amiben én beleszülettem, az, hogy neki már volt egy jó kis zenegyűjteménye kazettán, és ugye én nagyon-nagyon szerettem kiskoromban, nagyon, tehát ilyen 4-5 éves korig nagyjából eldől ez a dolog szerintem. Az én életemben legalábbis így volt. Nekem eldől az már nagyjából 5 éves koromban, hogy én ezzel akarok foglalkozni. Tehát ugye voltak ezek a kazetták, és én nagyon szerettem vele bíbelődni kisgyerekként a magnóval, ugye nagyon érdekelt a technikai része, és hogy tekeredik benne a szalag, és ezek a dolgok. És voltak olyan dolgok, amelyeket nagyon szerettem, sokszor visszatekertem, és meghallgattam még, mert nagyon-nagyon elvarázsolt. A varázsoknak az is része volt, hogy a gyerekek szeretik a színes dolgokat, mert ugye van egy olyan gyűjtemény, amiben minden egy picit más, azt nagyon szeretik a gyerekek, egyébként a felnőttek is, nem véletlenül a szupermarketeknek a nagy sikere a világban. Az volt érdekes nekem apukámnak a gyűjteményében, hogy ő azért eléggé, mondjuk a popzenén belül, vagy a könnyűzenén belül azért eléggé széles skálán hallgatott zenéket, és gyűjtött zenéket a magyar rádióban, amennyire ezt lehetett, és nagyon más volt minden száma kazettán. Hm. Nem az volt, hogy mondjuk rockzenét hallgatott, és akkor csak rockzenét volt a kazettán, hanem mindenféle zenék voltak, tehát ugye a legextrémebb példákat, hogy például az Alábizottság zenekarnak a teljesen ilyen avantgárdba hajló ilyen free jazz-es zajongását is neki köszönhetem, meg a 60-as évek ilyen Bájgunár énekeseinek a felvételeit is neki köszönhetem.
Munkásságodban felismered ezeket az elemeket?
Én teljesen felismerem ezeket az elemeket, igen, tehát hogy az Alábizottság féle, tehát hogy az avantgárd felé való kacsinkatás, az mindig nagyon érdekelt, és mindig nagyon nagy tisztelettel fordultam azok felé, a zenészek felé, akik sikerrel tudták azt megcsinálni, hogy valami egyszer legyen kísérletező, és közben meghallgatható is egyszerre. Tehát, hogy valahogy én is ugye ezen a nagyon ingoványos ösvényen próbálok meg haladni, ez nem egy könnyű dolog. A skatujából kihúzott pop zene az igazából sose érdekelt annyira. Tehát mindig azért a határoknak a feszegetése, vagy az, hogy lehet bele valami egy látszólag ártatlan, vagy egy látszólag popzenei termékbe, hogy lehet valami szürreáliát becsempészni, és valami oda nem illő dolgot, az mindig egy fontos vezérelv maradt nálam.
Mentor. Add tovább.
A szürrealitás egy picit megjelenik talán a névválasztásotokban is, hiszen beszélünk itt Amorf ördögökről, Amorf lovagokról, meg Erik Sumóról. Ezek a nevek honnan jöttek?
Az Amorf ördögök az a gimnáziumi zenekar volt, és nem én vagyok a névadója, és még nem is a Tariska Szabi, aki az Amorf ördögökben az én fő tettestársam volt, és szerzőtársam, hanem az egy ilyen teljesen elvadult ilyen a gimnáziumi osztályunkból a srácok így összeálltak, és akkor egy ilyen teljesen furcsa koncepció alapján elkezdtük egy ilyen zajzenét csinálni. A hülye név az ennek köszönhető. Tehát igazából mindegy a név az mindegy, mert a belgának van az a szám, hogy honnan a név, hogy az végülis egy ponton értelmét veszti már, mint hogy teljesen mindegy, hogy hívnak egy formációt, mert hogy elkezdesz valamit csinálni valamilyen néven,
akkor
az egy ilyen márka név lesz, vagy mit tudom, uh-huh. Tehát hogy az egy ilyen, nagyon gyorsan, hogyha az megtapad az embereknek a tudatában, akkor az nagyon gyorsan már csak egy hivatkozás lesz, és a név az, mint ahogy a szavakon sem gondolkozunk, hogy mi az a szó, hogy mondjuk pedig, tehát hogy azt a szót, hogy pedig, azt elég sokszor használjuk, de nem kezdjünk el gondolkodni rajta, hogy ez a pedig az miért ilyen ez a szó, és miért itt jelent valójában. Én valóban elég hülye név, tehát hogy az Erik Sumo az meg azért lett, mert elküldtem, ez a 2000-es, tehát ezek ilyen 20 évvel ezelőtti sztorit mondok most, hogy a 2000-es éveknek az elején, pont amikor elkezdtem így lemezeket gyűjtögetni, amit az előbb is meséltem, akkor így már elkezdtem otthon számokat csinálni, az Amorf ördögökös magyar nyelvű munkássággal párhuzamosan elkezdtem ilyen tánczenei jellegű dolgokat csinálni. És akkor találtam egy kis kiadót, kis stuttgarti kiadót, akiknek nagyon tetszettek a zenéik, amiket kiadtak, és velük felvettem a kapcsolatot, és elküldtem nekik a demót, és nagy örömömre válaszoltak, hogy hú, ez szuper lenne, ez ki is adnak. És akkor gondolkoztam rá, hogy ez egy kis lemez volt, ami egy 12 incses maxi lemez, ami megjelent 2002-ben. Régis Erik Szumó néven, és az azért lett ez a név, mert nem akartam a saját nevemet ráhívni, mert azt gondoltam, hogy ez nagyon bonyolult. Mert az, hogy Tövisházi Ambrus, az magyarul sem túl egyszerű, de hogyha egy... Azt képzeltem, hogyha egy német ember ezzel találkozik, akkor nem fogja érteni, hogy mi ez a név. És akkor gondoltam, hogy legyen valami egyszerű, és akkor egy 8 betűs név mellett kötöttem ki. Az Erik az onnan jön, hogy van egy Amerikában élő másodonok a testvérem, akit így hívnak. A Sumo meg van az angolban egy ilyen kifejezés, hogy wishful thinking, tehát hogy egy ilyen egyszábél gyerek voltam világéletemben, hogy mondtam, az akit mindig megvertek, meg mit tehát hogy én ilyen nagyon ilyen cingáró voltam, én kis nagyon vékony, szerencsétlen voltam kisgyereknek. És akkor még a 20-as éveim elején is ilyen pálcika fiú voltam. És akkor gondoltam, hogy ez a Sumo név, ez majd meghozza azt, hogy egy kicsit fog gyarapodni majd súlyban.
És az Erik Szumóval egy picike kihagyás után, hiszen mondtad, hogy most már egy 20 éves zenekarról beszélünk, tavaly tértetek vissza.
Igen, ez egy ilyen kalandos dolog, tehát hogy az Erik Szumó bennet, az én, amit a saját zenekaromnak mondok, annak azért kalandosabb a története, mint például a Péter Fibori Love Band zenekar, az a másik gyermekem. A Borinak a zenekar az egy ilyen egyenes vonalúbb pályát ír le. Az Erik Szumó Band az göröngyösebb utat jár be. Hát ott az Erik Szumó Band a végül is az első lemez, tehát ez csak egy kis lemez volt, ami megjelent, és akkor még nem is volt zenekar. Az első olyan pillanat, amikor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy egy zenekari felállás is kellene, az már 2004-ben volt, mert akkor kezdtem el ugyanennek a kis Pulver Records nevű stuttgarti kiadónak meg elkészíteni, vagy hát arra gondolom, hogy ők majd ki fogják adni az első nagy lemezt, az első nagy ilyen szerzői nagy lemeznek. És alapvetően az első felállás az azokból az emberekből volt, akik azon a lemezen szerepeltek. Tehát Kis Erzsi, Fábián Júli is szerepelt azon a lemezen. Aztán a Júlival nem sikerült zöldágra vergődnünk, és aztán ő végül is nem maradt a zenekar tagja. És helyére került Harcsa Veronika 2005-től. És aztán jött jövés menés volt, tehát volt, aki elment, volt, akitől én váltam meg, és aztán volt egy olyan pont is, hogy azt gondoltam, hogy most ezt nem kell erőltetni, és akkor leálltunk, akkor az Veronika kivált a zenekarból, aztán egy pár év múlva volt egy másik fajta felállás, amiben Császár Gergő nevű énekes, dalszerző, énekes, gitáros zenész barátomat hívtam meg, az nagyon rövid ideig létezett, és aztán meg néha-néha adtunk koncerteket, és az egész históriának az adott egy új lendületet, hogy a 2015-ben megjelent Izzarók a Tündér című filmhez készítettem dalokat, amelyeket szintén zenekaros megszólásban vettünk fel a lemezre, tehát hogy élő hangszerekkel szólaltak meg ezek a dalok. Ilyen japán nyelvű dalok voltak, a új Mészáros Károly rendezőnek az elég precíz instrukciói alapján kellett képzeletbeli 60-as évek japán tánzdalokat írnom. És ezeknek olyan váratlan siker lett ezeknek a daloknak, hogy az adott egy ilyen új lendületet a zenekarnak, meg nekem is személyesen is abba az irányba, hogy van értelme újabb dalokat írni.
Szóba került most a Liza Róka Tündér, ott japán, mint ahogy említetted, ott japán zenéről van szó. Most a beszélgetés elején mondtad az afrikait.
Én azt gondolom, hogy a világ az egy csodálatos hely, ahol rengeteg fajta állat él, meg rengeteg fajta növény lakik, és a zenében is ezt a fajta sokszínűséget szerettem mindig is, és nagyon születtem, amikor rájöttem, hogy a különböző helyen lakó emberek azok teljesen másfajta zenét csinálnak. Ez az egyik oka. A másik oka pedig az, hogy ennek az is a lejárója, hogy az embernek, hogyha nincs annyi pénze, hogy körbeutazza a világot, mint például nekem sose volt, akkor az egy alkalmat ad arra is, hogy legalább képzeletben utazol. Tulajdonképpen az első lemezemnek, tehát ez a 2005-ös lemez, annak ugye az volt a cím, hogy My Rocky Mountain, az én sziklás hegységem, és az is valami ilyesmi, hogyha én nem tudok most elutazni a sziklás egységbe, akkor legalább egy lemezt hallíjak róla. És akkor így a képzeletnek a szárnyán el lehet oda jutni.
Mentor. Beat. Az ütős alternatíva.
Amikor a hangfoglaló programban mentor voltál, próbáltad ezeket a zenei kalandozásokat átadni a mentoráltjaidnak?
Egy mentoráltam volt, az a Void nevű zenekar. Tehát nekem nincsen más tapasztalatom a mentorálással kapcsolatban. Annak előtt is megkerestek, csak azért nem vállaltam, mert nagyon sok ilyen alkalmazott zenei munkám volt, ami meg egyébként is a zenekarokkal is annyi dolog volt, hogy egyszer azt éreztem, hogy szétesnék, hogyha még egy ilyen feladatot is magamra vennék.
Mi volt az, ami hogy mégis akkor a hangfoglaló programnál azt mondtad, hogy akkor őket elvállalom?
Ez nem teljesen így volt, tehát nem őket vállaltam el, hanem ez a mentori rendszer úgy működik, hogy megkeresett az NK-nál a mentori programnak a vezetője azzal, hogy lennék-e mentor. És még nem tudtam akkor, hogy milyen zenekarok vannak benne a 2019-es évi merítésben, és akkor én mondtam, hogy igen, szívesen lennék, mert azt éreztem, hogy most pont egy olyan év előtt állok, amiben szívesen kipróbálni új dolgokat. És akkor az Agavai zenekar, meg hál' Istennek pont az volt, akiket én is az első helyre raktam abban a listában. A zenei kalandozásokat nem tudom, hogy mennyire sikerült nekik átadni, de az biztos, hogy volt sok olyan este, amikor itt voltak nálam, és hallgattunk együtt zenéket, mindenféle zenéket, amiket én is szeretek, és sikerült egy pár olyan zenét is megmutatni nekik, amiket nem ismertek, és nagy örömmel hallgatták, úgyhogy biztos valami, remélem, hogy valami hatása azért volt az én zenei ízlésemnek is az övéknek az alakulására.
Miben tudtál nekik leginkább segíteni, vagy volt esetleg olyan dal, amiben kifejezetten érződik a te munkád is?
Ez egy nagyon érdekes dolog, ez a mentorság. Biztos vagyok benne, hogy hasznos volt. Nem csak nekik, hanem nekem is egyébként. Tehát én magam is egy csomó mindent tanultam. Szerintem az összes fajta ilyen zenei kollaboráció, hívjuk producerkedésnek, hívjuk zenekarvezetésnek, hívjuk jammelésnek, hívjuk mentorálásnak. Tehát a különböző módjai annak, amikor más emberekkel együtt gondolkozunk zenéről, vagy együtt hozunk létre valamit. Ezek mind akkor jók, ahogyha mindkét fél tanul belőle. Azt a fajta klasszikus ilyen akadémiai felállást, azt sose szerettem meg, az nem érdekel soha, hogy én vagyok az okos, és akkor én megmondom, hogy kell, hogy legyen. Ahogy elkezdődött a munka, nekem is ugye ezt tisztába kellett tenni, hogy pontosan ennek a mentori programnak az a lényege, hogy különböző fajta helyről jövő mentorok, tehát nem mindegyik mentor zenész például. Tehát vannak olyan mentorok, akik mondjuk inkább a menedzseri oldalt képviselik, vannak olyanok, akik ilyen egyéb szervezési munkákat. Tehát, hogy azt kellett az elején tisztába tenni, hogy én nekem, az én mentorkodásom, az pontosan, ami azért nincsen teljesen pontosan definiálva, hogy mit csinál egy mentor, de hogy azt jól ki kellett találni, hogy én mi az, amiben tudok nekik segíteni. És az valami, az, amiben én tudtam nekik segíteni, az nagyjából valami olyasmi, hogy ennek az új lemeznek az anyagát picit ilyen, de nem produceri szempontból, hanem egy kicsit ilyen szellemiségében, vagy a zenének az általános törvényszerűségei mentén, amit én érzek, adtam nekik tanácsokat, hogy szerintem milyen. A hangszerelésben, meg a producerkedésben konkrétan nem igazán szóltam bele, mert azt éreztem, hogy a zenekarban megvan ez a fajta vágy is, hogy ők saját maguk legyenek a producerek, hiszen egy ilyen elég határozottan elektronikus zenéről van szó. Másrészt ennek a most megjelenő lemezüknek a formáját, és az, hogy is legyen ez az egész, mi az, amiről tud szólni egy ilyen lemez, mi az, amit el lehet mondani ennyi percben.
Neked volt mentorod a munkád során?
Nekem olyan fajta mentorom nem volt, aki ilyen szinten fogta volna a kezem, mint ahogy a mentori program keretében itt ezeknek a zenekaroknak működnek a mentorok. Nem kaptam senkitől. Nekem inkább az volt, hogy voltak olyan emberek, akiket nagyon-nagyon tiszteltem, és nagyon szerettem. Mondhatjuk Kulvasi András vagy akár DJ Palotai, akiket egyszerűen követtem abból a szempontból, hogy mi az a zene, ami mondjuk őket mozgatja, és próbáltam megfejteni, vagy próbáltam kitalálni, akár személyes beszélgetések alkalmával, akár mondjuk például a Lovasi Andrásnál egy közös munkák sorozat alkalmával próbáltam letapogatni azt, hogy ők hogy gondolkoznak a zenéről. Volt az életemnek olyan szakasz, amikor azt éreztem, hogy nagyon jó lenne. Nem, érdekes módon nem is az elején, hanem inkább a 2010-es éveknek az elején. Volt egy olyan fajta válságom, elbizonytalanodásom, ami miatt azt éreztem, hogy most jó lenne az, hogyha valaki kicsit képbe rakna, hogy ez a zene, amit én csinálok, az valójában micsoda, és mit lehet vele kezdeni. Attól, hogy van egy zenekar és van egy mentor, ki velük foglalkozik önmagában, attól nem fog semmi különös történni, akkor fog bármi különös történni, hogyha ténylegesen megtörténik a közös munka és a közös gondolkodás. Például nekem az volt az a gavoldó, hogy nagyon sokáig azt éreztem, hogy nem. Hogy nagyon hosszú leveleket írtam, tehát nagyon-nagyon hosszú részletes elemzéseket írtam nekik az első pár hónapban arról, hogy mi az, amit a demónapban problémának hallok. Azt hiszem, hogy egyáltalán nem foglalkoznak vele, nem hallgatnak rám, vagy nem tudnak mit kezdeni ezekkel a kritikai észrevételekkel, és aztán egy ponton túl átfordult a dolog, és elkezdtünk így közösen gondolkodni, meg beszélgetni arról, hogy akkor hogy is lenne ez jó. Én alapvetően eléggé nyers vagyok, tehát nem nagyon szoktam udvariaskodni, hogyha valami nem tetszik, akkor megmondom, hogy szerintem szar. Főleg ennek az az oka a pont a saját tapasztalataim. Tehát nekem az én tapasztalatom az az, hogy a legeslegrosszabb dolog, ami történhet egy ember, aki a zene világában az első lépéseket teszi meg, az, amikor nem kap semmiféle választ. Tehát, hogy ha nem kap semmiféle választ, az ugye a reakcióknak a 95%-át teszi ki annak, amikor az ember így próbálkozik, vagy legalábbis amikor én próbálkoztam. Ez egy nehéz dolog amúgy, mert nehéz dolog egy olyan tevékenységről, vagy egy olyan zenéről éles kritikát megfogalmazni, amiben valaki a szívét és a lelkét beleadta. Tehát, hogy ez nem egy könnyű helyzet. Akkor is ezzel szabad foglalkozni túl sokat, hanem meg kell mondani azt, hogyha valami nem tetszik, akkor meg kell mondani azt, hogy nem tetszik, és hogy miért. Nyilván azt is meg kell mondani, hogy miért nem tetszik. Én tudom nagyon lelkes is lenni, tehát hogyha valami nagyon jó dolgot küldek nekem.
Mentor. Add tovább.
Producerként és zeneszerzőként nem csak a saját zenekarodnak szerzel zenét, ha jól tudom, hanem természetesen, ahogy mondta a Péter Fi Bori Bennek is.
Hát az a saját zenekaromnak tekintetően, ezt tulajdonképpen én találtam ki az Amorföldök kivérzése után. Én nyitottuk el ezt a zenekart, és a mai napig én vagyok a zeneszerző, és minden koncerten ott halljuk billentyűsként, meg én vokalistaként. A produceri munkának az alapanyaga, hogy a kiinduló pontja az a demo felvétel, ami készít a zenekar, és aztán nekem, hogyha a producernek fölkérnek, akkor ebből kialakul egy olyan dolog a fejemben, amit én szeretnék hallani ezekből a demókból, vagy amilyen irányban is szeretnék vinni. És hát sokszor ez nem feltétlenül ugyanaz, mint amit a zenekar maga, vagy a zenekarnak a tagjai szeretnének hallani. És ugye a produceri munkának a lényeg az, hogy ezt a két dolgot közelíteni egymáshoz.
Többször beszélgettünk már itt arról a mentorban, hogy mitől lesz jó egy dal, lehet-e slágert gyártani. Te hogy vélekedsz erről?
Én szerintem nem lehet slágert gyártani. Nekem ez a véleményem. Szerintem nagyon sokszor próbálták megfejteni mindenféle módszerekkel, hogy mitől népszerű valami, és pont ez a rejtély, ez az egyik mozgatórugója annak, hogy ilyen sokan csinálunk zenét. Tehát hogyha ez nem lenne, hogyha ennyire kiszámítható lenne, hogy mi az, ami sláger, és mi az, ami nem sláger, akkor sokkal kevesebben csinálnak zenét, mert egyszer csak lenne egy képlet, amit bekerült ilyen számítógépbe, és kész. Így viszont az van, hogy mindenfajta alapostól a szürreális ötletekig tartó skálán mindenféle bevetnek az emberek, és kipróbálnak a zenében, akár az a célra, hogy nagyon népszerűek legyenek, vagy az is lehet, hogy csak az a célra, hogy kifejezzék saját magukat, de minden esetre az, hogy nem tudjuk kiszámítani azt, hogy milyen hatása lesz egy dalnak, azt szerintem egy komoly mozgatórugója a zenélésnek. És az, hogy sláger konkrétan mi lesz, hát a csuda tudta volna kitalálni egyrészt az, hogy a Hajol Bela, Hajol Bac című számunk az ilyen szinten beleíródik majd a magyar kottás könyvbe, és ilyen esküvői zenekarok fogják játszogatni. Amikor a Borinak az első lemezére megírtuk ezt a számot a Tariska Szabival közösen, és ugyanúgy a csuda tudta volna, hogy amikor a Liza Róka tündéres japán nyelvű számokat rögzítettük, akkor fogalmam sem volt arról, hogy ezt ennyire fogják szeretni az emberek. Aki azt mondja, hogy ezt ki lehet számítani, az sarlatán. Tehát, hogy ez olyan, mint a pénzenergia tévéből, amikor pénzenergiát küldenek meg a tévés gyógyítást. Tehát, hogy ezt senki nem tudja, és pont az a szép, hogy senki nem tudja. Magyarországon is vannak ilyen zenekarok, akik ilyen nagyon kiszámíthatóan mindig nagyon egyforma, tehát hogy megtaláltak egyfajta mondanivalót, egyfajta tempót, egyfajta hangulatot, és akkor azt a végtelenségig azt csinálják, csak ez engem írtozatosan nem érdekel ez a fajta működés, vagy ez a fajta zenecsinálásra.
Fiatal zenészinednek mit tudnál javasolni, mit javasolnál?
Tehát amikor leérettségiztem, akkor én nem zenészként kezdtem el tevékenykedni, hanem informatikus voltam 7 évig. És azt javasolnám a fiatal énemnek, a 18 éves énemnek, hogy ne, ezt hagyjam ki, ezt a kört. Tehát még sokat tanultam belőle, meg nem volt hiába az se, de hogy nem lett volna rossz, hogy egy picit előbb elkezdeni, mert így egy kicsit kitolódott az, ahogy én professzionálisan elkezdtem a zenével foglalkozni, ez kitolódott azért 7-8 évvel. Beszélni voltam. Nyilván akkor is éreztem azt, hogy nekem ez az utam, csak azt éreztem, hogy hát, hogy ebből nem fog tudni megélni.
Ezt az időszakot, amit most élünk, hogyan fogja tudni átvészelni a zeneipar, illetve a zenészek?
Nem annyira jó a helyzet, hogy azt mondhassuk, hogy már átvészeltük, vagy én átvészeltem, tehát hogy nem, ezt nem lehet múlt időbe rakni szerintem, sőt, annyira nem lehet múlt időbe rakni, én nálam pessimistább szerintem nincs ebben a tekintetben. Én azt gondolom, hogy itt olyan szintű koncert, ez is, hogy a koncerteknek az a fajta menete, ami volt mondjuk másfél évvel ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt akár, az én azt gondolom, hogy 2-3 év lesz, mire vissza fog állni. És nekem viszont nagyon nagy szerencsém volt, mert pont most ebben az időszakban, pont amikor bezárt a világ, akkor lett egy csomó olyan alkalmazott zenei munkám, amit nagyon jól lehet otthon is csinálni. A mi stratégiánk erre az egészre, hogy az én zenekaraknak a gondolata és a stratégiája az, hogy valahogy addig, amíg lezárásuk vannak, és addig, amíg nem lehet neki olyan koncertek, amilyenek régen voltak, addig próbáljuk meg egyrészt saját magunkban tartani a lelket, és olyan módon, hogy kreatívak maradunk, tehát hogy folyamatosan dalokat írunk, azokat meg is lehet jelentetni, tehát azért a videóklip az, hogy megjelenjenek dalok igazából, és hogy akár videóklipek is megjelenjenek, annak semmifajta akadálya nincsen a mostani világban sem. A másrészt pedig az, hogy ezeket a streames koncerteket, ezeket is nem sokára el fogjuk kezdeni. Ez egy újfajta kihívás szerintem mindenkinek, tehát ugye az, hogy egy közönség nélkül tulajdonképpen egy tévéfelvétel alatt, hogy lehet mégiscsak ugyanazt az energiát, vagy hasonló energiát átadni, mint egy élő koncerten, amikor ott van a közönség. Ez nem egy könnyű feladat. Ez látszik is a meglévő, nem csak magyar, hanem a külföldi ilyen karanténos koncertekből is látszik, hogy ezt sokszor a nagy zenekarok sem tudják megugrani ezt a dolgot, mert egyszerűen nincsen senki hozzászokva ehhez, hogy most ez a helyzet. A mi életünkben nem volt még erre példa, de a nagyszüleinek az életében sem volt még erre példa, hogy egy ilyen típusú dolog legyen a világban, mint ami most van. Ez mindenkinek a rutinjait felborítja, akármilyen is a foglalkozása, és át kell magunkat programozni. A lényeg az, hogy a jövőbe vetett hitünk az ne veszten el, és mindenkinek benne legyen a kis agyába, akkor is, hogyha szomorúbb idők jönnek, vagy szomorú periódusok váltják egymást vidámabb periódusokkal, a szomorú periódusban sem szabad elfelejteni azt, hogy ezen az mennyire klassz dolog, és hogy mennyire sok örömet tud adni az embereknek.
Hát most reméljük, hogy hamarosan jön egy boldog időszak, hiszen közeledik a karácsony, és reménykedjünk benne, hogy minél előbb véget ér ez a járvány időszak is. Addig pedig kívánom, hogy sikerüljön nektek alkalmazkodni a lehető legjobban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem.
Köszönöm szépen, én is.
Beatcast. Ez a podcast a Beat saját gyártású sorozata. Beat. Az ütős alternatíva.